Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk a mikrofonnál, Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba.
Lövöldözés volt egy mecsettel egybeépült iszlám központnál Kaliforniában. 3 ember halt meg, a 2 támadó öngyilkos lett.
Az időjárásról.
Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztató mutatta be a 2024-ben ismerté vált esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt arra, hogy azokat az üggyel kapcsolatos iratokat, amelyek a Sándor Palotában találhatók, hozza nyilvánosságra. Kócán Dávid összefoglalója.
A bicskei kegyelmi ügy 2024. február 2-án vált közismerté, miután kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. A vezetőt azért ítélték el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az ügy jelentős felháborodást keltett. A botrány hatására 2024. február 10-én Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki címéről.
Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
Nem sokkal később a kegyelmi kérelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről, majd visszavonult a közélettől. Magyar Péter közvetlenül volt felesége lemondása után adott interjút a Partizánnak. A beszélgetésben a kegyelmi ügy volt az egyik fő téma. Az azóta megválasztott miniszterelnök többször, legutóbb a hétfői kormányülés után tett ígéretet arra, hogy nyilvánosságra hozzák az ügy részleteit. Magyar Péter ma rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be, hogy közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta elfogadásra, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést. Hozzátette, a teljes folyamat feltárásához a köztársasági elnöki hivatalban található dokumentumokra is szükség van.
Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettsége a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés és Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
A kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban található dokumentumainak részleteit a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé.
Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció.
Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis elleni jegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről, az érintettek lemondásával egyetértettek.
Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert és miniszter elnök helyettesnek nevezte ki Magyar Péter kormányfő.
Közösségi oldalán a Krakkóba tartó repülőről közzétett fotóhoz azt írta, Orbán Anita miniszterelnök helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatása esetére a mai naptól miniszterelnök helyettesnek nevezi ki Ruf Bálintot.
Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
Kétnapos lengyelországi látogatásra indult a miniszterelnök. Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkíséri Krakkóba, majd onnan Varsóba, és mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Brieska Dániel beszámolója.
Mi egy nagyon erős visegrádi négyet szeretnénk látni, nem véletlenül az első utam Varsóba vezet.
Magyar Péter már áprilisban a választás napján bejelentette, hogy a visegrádi négyek szövetségét megerősíteni és kibővíteni, az első útja ennek jegyében Lengyelországba fog vezetni. Már akkor elmondta azt is, hogy második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, hogy hazahozza a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
Ahhoz, hogy a visegrádi négyek együttműködése újra erős legyen, ahhoz elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely. Mi ezért fogunk megtenni mindent.
Erről pedig már a hétfői kormányülés után beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter menetrend szerinti kereskedelmi járattal bécsi átszállással utazik Lengyelországba. Először a krakkói érseknél tesz látogatást, majd felkeresi a Vábeli székesegyházat, tekintettel a lengyel-magyar kapcsolatokra és második János Pál pápára.
Örülök, hogy Krakkóban tudunk kezdeni, ez az én személyes kérésem volt második János Pál pápa miatt, hogy találkozom a krakkói érsekkel, találkozom az ottani civil szférával, talán Varsó polgármesterével, főpolgármesterével is találkozunk, úgyhogy ez egy nagyon sűrűn beosztott találkozó lesz.
A kormányfő szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel, majd Danskba megy, ahol Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. A küldöttség tagja Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, valamint a társadalmi kapcsolatokért is felelős tárcavezető. Tar Zoltán indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösség.
Most megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzók legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
A delegációval tart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Közösségi oldalán azt írta, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd. Közben hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet azzal indokolt, hogy a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. Azt is írta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni.
Megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, így megkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter kormányfő tegnap arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a támogatások járnak Magyarországnak. Hozzátette, a tervek szerint a jövő héten Brüsszelbe utazik, és aláírják a megállapodást az uniós forrásokról. Kara Barnabás és Csontos Ábel összeállítása.
Továbbra is kiemelt prioritása, ha szabad ezt mondanom, a Tisza kormánynak a magyar embereket, a magyar vállalatokat, a hazánkat megillető sok ezer milliárd forint hazahozatala.
Hétfőn a kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról adott tájékoztatást a miniszterelnök, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság delegációja az uniós források felszabadításáról.
Több főigazgató helyettes és bizottsági kolléga is itt van Budapesten, és egészen péntekig itt lesznek.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett.
Egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek Ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában, úgyhogy mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő hét során, amikor Brüsszelbe utazom, alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugyan megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-éig minden kérdést le tudjunk zárni.
Magyar Péter leszögezte, maradtak még vitatott kérdések, és vannak olyan elvárásai a bizottságnak, amit a magyar kormány nem fog teljesíteni. A kormányfő szerint ugyanis most a költségvetés stabilitására van szükség, bizonyos adók bevezetése helyett. A miniszterelnök azt is kijelentette, megoldást kell találni az illegális migráció kapcsán.
Nekünk kell azt a megoldást megtalálni, jogi megoldást, hogy migránsok ne tudjanak illegális migránsok bejönni az országba, viszont mentesüljünk az 1 millió eurós bírság fizetése alól. Ugye itt már majd 1 milliárd euró elment. Óriási pénzeket bukott Magyarország ezzel.
Domfed László, politikai elemző arról beszélt, óriási munka vár a Tisza kormányra a szűkös határidők miatt.
A pénzek egy részét augusztus végéig lehet lehívni, ez a egyik legfontosabb, az helyreállítási alappénzei. Itt nem is várható módosítás, hosszabbítás, még Magyarország kedvéért sem. Tehát a nagy uniós államok is sorban állnak, hogy hosszabbítani kéne ezt a projektet. Nem tudták ők sem lehívni rendesen a pénzeket. Már ugye azzal indultak neki Brüsszelből, ha megnézzük a politikót és a többi ilyen szócsövet, hogy hát Magyarország eleve mondjon le ennek az összegnek mondjuk az egyharmadáról, és a kétharmadát talán le tudja hívni. Tehát ez egy óriási munka lesz.
Magyar Péter jövő héten utazik Brüsszelbe, ahol a tervek szerint Ursula von der Leyennel aláírnak egy politikai megállapodást, ami arról szól, hogy Magyarország augusztus 31-ig teljesíti az uniós források felszabadításáért megszabott feltételeket.
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését.
By joining the European Union.
A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
Döntött a Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumok kiadásáról.
A Tisza párt korábban Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelölte európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. Bogdán Csaba 2024-ben a Tisza párt EP listáján a 8. helyen szerepelt, Weiss Viktor pedig a 9. jelölt volt. A jogszabályok szerint európai parlamenti képviselő nem lehet egyidejűleg országgyűlés képviselő is. Így a kormánypártnak új tisztségviselőket kell delegálnia az Európai Parlamentbe.
Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásai az ukrán energetikai rendszer, az ukránoké az orosz olajipar termelési kapacitását vetették vissza. Újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban. A 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. Részletek Iváncsik Attilától.
2%-kal csökkent az ukrán energetikai teljesítmény az ágazatot érő éjszakai orosz légicsapások után. Az állami energiaszolgáltató vállalat közleménye szerint keleten Donyeck és Harkiv, délen pedig Zaporizsa megyében a harcok közelsége miatt a szakemberek nem tudják elvégezni a helyreállítási munkálatokat sem. Az országos áramhiány miatt a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a kora esti órákban takarékoskodjanak az energiával. Az ukrán hadsereg az oroszországi Jaroszláv városa melletti üzemanyagfeldolgozó és olajátemelő üzemet támadta levegőből harci drónokkal. Az ukrán ellentámadások által okozott károkat értékelve Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, egy hónap alatt 10%-kal csökkent az orosz olajfinomító kapacitása. Közben újabb beregszászi katona esett el a háborúban. A város polgármesterének gyászjelentése szerint a 31 éves fiatalember a páncéltörő szakasznál szolgált és harc közben esett el. A Védelmi Minisztérium az elmúlt időszakban egyre több olyan katona halál hírét közli, akiket hónapokon, de sok esetben éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván.
További 30 napra engedélyezte az Egyesült Államok, hogy bizonyos kiszolgáltatott országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak.
Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek így hozzáférhetnek a jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.
A lassan harmadik hónapja zárva tartott hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyers olajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról. Hívta fel a figyelmet a századvég energia és klímapolitikai intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a cseppfolyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. A határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is. A legegyszerűbb azonban az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon érhető el. Falucska Évett összeállítása.
Minden évben felajánlom az adóm 1%-át, mint idén is. Gyermekek gyógyításával foglalkozó alapítvány részére ajánlottam föl. Nekem már felnőtt gyermekem van, de gyermekkorában sokat volt kórházban, kisgyermekkorában, és akkor határoztam el, hogy ennek így kell lenni.
Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár holnap éjfélig, mondta a NAV szóvivője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásáról nem.
Az egyházi 1% az annyiban speciális, hogyha valaki a korábbi években már rendelkezett, felajánlotta az adójának az 1%-át valamilyen egyháznak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak, akkor az automatikusan nagyjából azt lehet mondani, hogy örök életig érvényes marad, egészen addig, ameddig valaki ezt a nyilatkozatát nem változtatja meg. De ez az örök élet érvényesség, ez nem érvényes a másik 1%-ra, a civil szervezeteknek felajánlott 1%-ra.
Lincmeyer Szilvia elmondta, nyilatkozni kétféleképpen lehet, papíron vagy online. Az eddigiek 80%-a online érkezett be a NAV-hoz. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz. A törvény szigorú, tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
A felajánlás azonban csak akkor érvényes, ha a fizetendő adó rendezve van. Az SZIA bevallás és befizetés határideje is szerdán jár le. Az adóhivatal ezért hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 között várja az ügyfeleket.
8:45.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Szó volt arról, hogy Lengyelországban látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. És beszámolunk arról is, hogy idehaza az elmúlt 15 évben megduplázódott a bőrdaganatos megbetegedések száma.
Déli krónika.
Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid emlékeztetett, az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túrán Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
Akár el is maradhat az országos horgászverseny bajnoki középdöntője. A helyszínen a Kőszeg és Lukács háza között található Abértónál ugyanis azbesztel szennyezett kőzuzalékot találtak. A többi nyugat-magyarországi esethez hasonlóan itt is a parkolóban mutatták ki a súlyosan rákkeltő anyagot. A krónikát Bencsik Ildikó tudósította.
A tó üzemeltetője a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság, akik megkeresésünkre elmondták, hogy április 28-án bízták meg az egyik akkreditált labort a mintavételre. A gyanú két helyen is beigazolódott, az Abbértónál, a másik pedig a Dozmati tározónál. A parkoló területe az, mely azbesztel szennyezett kőzuzalékkal lett leszórva. Az igazgatóság azonnal lezárta a területet és figyelmeztető táblákat helyezett ki. A horgászverseny sorsa még egyenlőre kétséges. A Magyar Országos Horgászati Egyesülettől egyelőre nem kaptunk hiteles tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy megtartják-e a versenyt.
Ismét ezer rászoruló gyermek táboroztatását tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő akciójában. A szervezet elmondta, a programok biztonságos környezetet, napi étkezést, közösségi élményeket és fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekeknek. Hangsúlyozták, azt szeretnék, hogy a résztvevők a tanév lezárulta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Fontos az, hogy minél több lehetőséget kapjanak arra, minél több emberrel találkozzanak, minél több élmény érje őket, minél többen megerősítsék őket abban, hogy ugyanúgy vannak jogaik, ők ugyanúgy egyenértékű emberek, és semmivel sem kevesebbek. És ezt ez a tábor megadja.
Fogalmazott Tenki Réka Jászai Mari díjas magyar színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik önkéntese. Az adománygyűjtési akciónak már hagyománya van, immár 13. alkalommal rendezik meg. Erről már a segélyszervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Gáncs Kristóf elmondta, idén is ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására gyűjtenek. Céljuk, hogy a résztvevők a tanév lezárta után sem maradjanak támogatás és közösség nélkül. Hozzátette, napközis táboraikban biztonságos környezetet, napi étkezést, közösséget és játékos fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
A felelősségünk nekünk segélyszervezetként, ugye egyrészt, hogy támogassuk azokat a családokat, ahol nincs meg a lehetőség annak, hogy a szülők önerőből biztosítsák ezt a gyerekeiknek, hogy ezek a feltehetetlen pillanatok, a töltődés, a felzárkózás pillanatai meglegyenek, és a másik pedig, hogy a gyerekeket olyan biztonságba tudjuk helyezni, olyan közegben lehessenek, ahol valóban felhőtlen és boldog tud lenni a nyár, és arról tud szólni, amiről a nyárnak szólnia kell.
Gáncs Kristóf emlékeztetett, segíteni ezúttal is többféle módon lehet. A nagyobb összegű felajánlásokat online fogadják, a 1353-as szám hívásával pedig alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Emellett a gyűjtéshez idén is csatlakozott a Tesco áruházlánc.
Idén is ugye május 11-én el is indult ez az adománygyűjtés, és egészen június 7-ig tart. 300 forintba kerül egy ilyen kupon, ha valaki vásárol hozzá csak egy ilyen kupont, és akkor így összetud gyűlni reménység szerint több táborra való is.
Gáncs Kristóf kiemelte, hogy az adakozás mellett az is rendkívül fontos, hogy minél több ember figyelmét felhívják az akcióra.
Idén is kiemelten ellenőrzi a nyári táborokat, azok programjait és helyszíneit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vizsgálatokat legkésőbb a tábor kezdete előtt 3 héttel végzik el, de a szakemberek a szezonban szúrópróbaszerűen is végeznek ellenőrzéseket. Részletek Kovács Mártontól.
Ivóvízbiztosítás, elsősegélynyújtás, orvosi ellátás, ételérzékenység figyelembevétele, programbemutatás, bejelentési kötelezettség. Csak néhány előírás azok közül, amelyeket minden nyári tábornak be kell tartania. Ezeket is kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amelynek gyermek- és ifjúságegészségügyi osztályvezetője a Krónikának azt mondta, évente átlagosan 4500 nyári tábort jelentenek be. Ezek közül napközisből van a legtöbb, 3800, 5-600 ottalvós és 150-160 úgynevezett nomád tábor. Mindegyikre egységesen vonatkozik, hogy az üzemeltető köteles a nyitás előtt legalább 3 héttel bejelenteni a tábor indulását. A szakemberek ez alatt az idő alatt vizsgálják meg a helyszínt és a programot, tette hozzá Csizmadia Hajnalka. Közölte, tavaly tovább szigorították a kritériumokat. Ennek megfelelően a gyermekfelügyeletet erkölcsi bizonyítványhoz, a szervezést pedig a tábor programjának részletes bemutatójához kötik.
A Népegészségügyi Hatóság kiemelt figyelmet fordít ezen táboroknak az ellenőrzésére. Ezeknek a felét nagyjából ellenőrzi is a nyár folyamán. Megnyugtató statisztikával tudok szolgálni, hogy bár kisebb hiányosságokat találnak a szakemberek, de hatósági intézkedést igénylő problémák a táborok kevesebb mint 5%-ában fordulnak elő.
Már nem kötelező a gyermek egészségi állapotát igazoló orvosi dokumentum bemutatása, ilyet azonban bármikor kérhetnek a szervezők, mondta Csizmadia Hajnalka, aki közölte, 300-nál több gyermeket táboroztató helyen folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, létszámnak megfelelő illemhelyet és kézmosót, 15 gyermekenként egy zuhanyzót, még 50 résztvevőként elkülönített betegágyat. Emellett szavatolni kell a játszótéri eszközök biztonságát, a homokozók fertőtlenítését vagy a homok cseréjét is. A nomád táborokra még szigorúbb szabályok vonatkoznak, hívta fel a figyelmet a szakember.
Alapvető követelmény az ivóvíz minőségű víznek a biztosítása. Nagy élményt jelent a közös bográcsozás és főzés. Itt a gyermekeket általában ugye az ételkészítésbe bevonják, ennek szigorú élelmiszerbiztonsági szabályai vannak. Fontos, hogy a gyerekek a felnőtt irányítása és folyamatos felügyelete mellett segíthetnek a munkában. A munka megkezdése előtt oktatni szükséges őket az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra.
Csizmadia Hajnalka azt mondta, a szabálytalanságokat vagy az előírások be nem tartását a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelezhetik a szülők. Ahol az ellenőrzés során hiányosságot találnak, annak pótlását írják elő. Súlyosabb esetben bírságot szabnak ki, végső esetben pedig be is zárhatják a tábort.
A közösségi médiában terjedő egészségre káros napozási szokásokra figyelmeztetnek a szakemberek. Az Európai Bőrgyógyászok kezdeményezésére indított kampány célja a lakosság megfelelő tájékoztatása. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Mintegy évi 3500 körüli melanoma, és lényegesen több úgynevezett hámeredetű daganat, tehát laphámrák, mazalióma az, ami Magyarországon előfordul.
Mondta a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy a bőrdaganatos megbetegedések száma az elmúlt 15 évben megduplázódott. Hozzátette, mindennek oka a 30-40 évvel ezelőtt elkezdődött életmódváltozásban kereshető. Egyre gyakoribbá vált például a szolárium használat, amelynek hatása napjainkban válik érzékelhetővé a betegeknél.
A bőrdaganat az nem rögtön jelentkezik, amikor a fénykárosodás éri a bőrt, hanem évekkel, évtizedekkel később.
Holló Péter hangsúlyozta, a napozással kapcsolatban ráadásul kifejezetten az egészségre káros tévhitek, kihívások is terjednek a közösségi médiában.
Nyilván a napfény kell a D-vitamin képzéshez, de mondjuk Magyarország éghajlaton, amennyit az ember normál napi városban, munkában menet napon van, az már elég a D-vitamin képzésünkhöz. Aztán olyan kihívások, hogy hátára rak valamit, mondjuk egy rajzot, egy feliratot, és azt a nappal körbeégetve, tehát szentetú, tehát naptetoválást készítettek maguknak az emberek. Tehát nagyon sok, nagyon-nagyon káros dolog terjed.
Holló Péter arról is beszélt, hogy az Európai Bőrgyógyászok Összefogása az Euromelanoma idei kampányával ezeket a tévhiteket szeretné eloszlatni. A programhoz ebben az évben is csatlakozott a Magyar Dermatológiai Társulat. Céljuk a lakosság felvilágosítása, valamint díjmentes szűréseket is szerveztek.
A rendszeres önvizsgálat, a rendszeres megtekintése a saját bőrünknek havonta egyszer, erre próbáljuk ösztönözni az embereket.
Hangsúlyozta, az újonnan megjelent, vagy a régebb óta meglévő, de megváltozott színű, méretű, alakú anyajegyeket, bőrelváltozásokat mutassuk meg orvosnak. Holló Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hámeredetű daganatok színtelenek, és a melanóma is lehet az. Emlékeztetett arra is, hogy az embereknek általában több hasonló anyajegye van. Így, ha valaki ezektől eltérőt tapasztal magán, azt is érdemes megnézetnie.
A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztet a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete.
Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
Az Egyesült Államokban 3 ember halt meg, amikor egy 17 és egy 18 éves fiatal tüzet nyitott egy mecsettel egybeépült iszlám központnál lévő emberekre. A 2 merénylő a helyszín közelében öngyilkosságot követett el. A rendőrség gyűlöletbűncselekményként kezeli a kaliforniai San Diego-ban történteket. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Szerintem azért mentek be oda, mert tudták, hogy muszlimok lesznek bent. Nem csak úgy véletlenül. Azért mentek be oda, hogy vallási okokból ott összegyűlt emberekre csapjanak le. Egy 17 és egy 18 éves fiatal nyitott tüzet az iszlám központban. 3 embert megöltek, köztük egy biztonsági őrt is. A hatóságok szerint az ő fellépése életeket mentett meg, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra. A két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta. San Diego rendőrfőnöke bejelentette, hogy a lövöldözés előtt 2 órával az egyik elkövető édesanyja bejelentést tett a rendőrségen. Az anya fokozatosan kezdte összerakni az információk apró darabjait egy hosszabb időszak eseményeiből. Úgy vélte, hogy a fia öngyilkos akar lenni. Azt mondta, több fegyvere is eltűnt, valamint az autója is a fiával együtt. Azt is közölte, hogy a fia egy társával van, és katonai terepruhát viselnek. Fogalmazott a rendőrfőnök hozzátéve. Az anya elmondta, hogy a fia egy levelet is hátrahagyott, de azt nem, hogy mit tartalmazott. A San Diego-i hatóság a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. A polgármester elítélte a merényletet, és azt mondta, a gyűlöletnek és az iszlamofóbiának nincs helye San Diego-ban. Ne legyen kétségük azoknak, akik ilyen erőszakot követnek el ebben a városban. A rendvédelem teljes erejével fognak szembe találkozni. Szeretném megnyugtatni a San Diego-i muszlim testvéreinket. A rendőrség fokozott jelenléttel fogja őrizni az imahelyüket, hogy biztonságban érezzék magukat ebben a tragikus időszakban, fogalmazott a polgármester. A helyi muszlim közösség tagjai azt állítják, a lövöldözés óta rettegésben élnek. Én is félek. Amikor meghallottam, mi történt, engem sokkért, zavartságot, döbbenetet éreztem. Az jutott eszembe, hogy biztonságban vannak a gyermekeim, és a többi gyerek, mondta egy San Diego-i muszlim nő. A támadás egy rendkívül érzékeny időszakban történt. Egy héttel az iszlám vallás egyik legnagyobb ünnepe, az úgynevezett áldozat ünnep, valamint a szaúd-arábiai Mekka tartó éves hadzs zarándoklat előtt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a Hárosi-Duna hídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolatjelet festenek Biatorbágy környékén. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, Zamárdi környékén baleset történt. Az autópálya érintett oldalát lezárták a 112-es kilométernél, a Zamárdi felső Szántó-Csiófok nyugat csomópontban leterelik a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai előtér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon vízvezeték javítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Hasonlóan kellemes tavaszi idő várható a következő napokban is, de egy-egy frissítő zápor néhol előfordulhat. Részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony, még néhol esernyőre is szükség lehet, de összességében azért már egyre inkább a napsütés fog dominálni, sőt, napról napra melegszik a levegő is. Ma tehát még a délutáni órákban elvétve lehetnek záporok, zivatarok, ezek az esti órákban lecsengenek, úgyhogy éjszaka száraz lesz az időjárásunk, sőt, a minimum értékek szinte mindenhol 10 fok környékén alakulnak, a leghűvösebb percekben is. Reggel aztán reméljük, hogy vidáman mindenki napsütésre ébredhet, viszont a napsütés hatására beindul a gomoly felhőképződés, és körülbelül a déli óráktól számíthatunk újra záporokra és zivatarokra. Ezek nagyon rövid ideig tartóak lesznek, és nagyon kevés csapadékot is adnak. Így tehát több órára mindenütt kisüt a nap, és ennek hatására a csúcsértékek már mindenhol elérik a 20 fokot, pontosan 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Ezt követően egészen csütörtökig számíthatunk ilyen záporos zivataros időre, pénteken viszont már csupán fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk, és a hétvége is nyugodtnak ígérkezik, úgyhogy bátran ki lehet használni, sőt, akár 28 fok is lehet napközben. A mostani előrejelzéseink szerint pedig jövő héten a 30 fokot is elérhetjük. Én ezekkel a jó hírekkel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az elitben maradásért játszik a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Kihirdették a brazilok világbajnokságra utazó keretét. Visszavonul a válogatottól Dubej Debóra. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keretszű kitésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapást a Nemzeti Sportrádióban kíséretik figyelemmel. Virányi Zsolt az MTI szakújságírójával, Spiller Istvánnal latolgatja az esélyeket.
Hasonló játékerőt képvisel ez a két csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat be kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a vereség, mert olyan hátra levő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még egy nulla pontos a német, de a német nem eshet ki, mert jövőre rendező. A 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 20 évben ők a divíz egy A-ban fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
Akkor még az orosz-fehér, orosz kettősről semmit nem tudunk.
Igen, akik a világranglistán befolyásztása, mert előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki cserélől cserére, pálya területről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen vállalatlan egy olyan kiki meccs lesz, hogy nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakot. Tényleg nincs akkor az A csoportban, jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
Spiller Istvánt hallották. Tegnap két mérkőzést játszottak csoportunkban a jégkorong világbajnokságon. Ezeken Finnország, Egyesült Államok 6-2 és Svájc, Németország 6-1.
Nemzeti Sportkrónika.
Lenni Zsozef ott lehet a labdarúgó világbajnokságon. A Ferencváros francia születésű támadója 16 gólt és 10 gólpasszt jegyzett az idényben, így meghívták Haiti válogatottjában, amelyben korábban még egyszer sem játszott. Rajta kívül egy másik NB1-es játékos, a Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte is készülhet a tornára a Zöldfoki Szigetek együttesével, akár csak a videóton egykori futballistája Stopira. A június 11-én kezdődő VB-t az M4 Sport közvetíti. Lenni Zsozef így fogadta a válogatottba való meghívását.
Ebben a pillanatban még szinte el sem hiszem. Mondhatni, a felhőkben járok. Kell egy kis idő, hogy felfogjam, hogy mekkora lehetőség előtt állok. Mindenki a világbajnokságról álmodik. Az egész légkör és az érdeklődés egyedülálló.
Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar, az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Lucas Beraldóra, João Pedrora, Antonira, Richarlisonra és Joel Litonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1, 5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
Újoncként magabiztosan maradt bent a Csíkszerede a román élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A sikeredző I.S. Robert viszont a hétvégi Botosán elleni 2-0-ás győzelem után elbúcsúzott a klubtól. A vezető edző döntésének hátteréről beszél.
Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz úgy, hogy valamit megálmodjál és alulra váljon. Itt azért sok faktoron, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát. Kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még jön alba igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, meg közösen hoztuk a klubba, hogy lejárt egy 3 éves ciklusom, és úgy gondolom, hogy se energiám és lehet se fizikai lélek jelenlétem nem lett volna még egyszer újra, hogy újra kezdem ezt az évet, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt számomra, főleg így ez az utolsó 2 év a feljutás és a csapatnak a bentartása. Rengeteg munka van a háttérben. Azt érzem, hogy megtettem, amit vártak tőlem, remélem úgy, hogy megvannak elégedve a munkámmal. Felemelt fővel búcsúzok a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól. Együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust. Ekkora városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztály csapata legyen, jól teljesítsen, Románia bajnokát megverje és még jó eredményeket elérjen. Ez történelem fog maradni, minden már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, hogy bíztattak.
A Csíkszereda a labdarúgó csapatának búcsúzó vezetőedzőjét, I.S. Robertet hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Visszavonul a válogatottól Dubej Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt nemzeti együttesünknek. A 29 esztendős játékos 3 Európa-bajnokságon szerepelt, a 2019-es EB-n nagy részt vállalt abból, hogy a mieink hetedikek lettek a kontinens viadalon. A 2023-as tornán az ő kosarával jutottunk tovább a Csehország elleni negyeddöntőből, így 26 év után játszhatott újra Európa-bajnoki elődöntőt válogatott. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet, Németországban azonban már nem lép pályára. A hétvégén a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVSE otthonában. Tóth Béla a leendő ellenfelekről kérdezte a Fradi szélsőjét, Leimeter Dórát.
Már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákos vonott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
A 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott még nagyon még kis friss csikók voltunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
A Ferencváros vízilabdázóját, Leimeter Dórát hallották. A Magyar Sportházában tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás László, Nélaki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehette át. Az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszóedző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésében Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével, Szabó Lászlóval B. Németh Péter beszélgetett.
A Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületnek több kategóriában minden évben vannak díjazottjai. Részben volt sportolókat díjazunk, olyanokat, akik az egész életpályájukkal példát mutatnak, nem csak a fogyatékos sportnak, hanem az egész magyar sportnak. Aztán van sport szakembereknek, edzőknek, háttérben dolgozóknak, kifejezetten van egészségügyi szakembereknek, illetve vannak olyan díjaink, ahol pedig azokat a támogatókat díjazzuk, akár személyeket, akár intézményeket, akik pénzügyi, szellemi, mi kommunikációs vagy lelki támogatást nyújtottak az elmúlt időszakban a magyar fogyatékos sportnak. Téglási doktor urat emelem ki, bár nem szép dolog bárkit is kiemelni, de mégiscsak a sportkórház egyik vezető orvosáról van szó, aki az elmúlt időszakban nagyon sokat tett azért, hogy a sportegészségügy az legalább ugyanolyan figyelemmel legyen a fogyatékos sportolók iránt, mint az épp sportolók iránt. Aztán hagyj emeljem ki Lengyel Lajost, a Speciális Olimpia Mozgalom magyarországi vezetőjét, aki évtizedek óta áll az élén ennek a gyönyörű mozgalomnak, amelyik az értelmi képességeikben sérült sportolók mozgalmát irányítja. Vagy ott van Fecser Viktor, a paralimpiai sikereink egyik komoly alakja, aki kerekesszékes vívásban juttatott éremig sok-sok sportolót Magyarországon.
Beszéljünk néhány mondatot a közgyűlésről, milyen pontokból áll.
Ez egy elég szokványos közgyűlés lesz, különösebb olyan dolog, ami meghatározná a fogyatékos sportot hosszú időre, most nincs a napi rendünkön. El kell fogadnunk az előző év pénzügyi beszámolóját, ennek az évnek a költségvetését. Úgy tervezzük a költségvetést ebben az évben, hogy 1 milliárd forint fölötti lesz már a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületnek a költségvetése. Nyújtok egy beszámolót az elmúlt 10 évben végzett munkáról, és egy javaslatot arra nézvést is, hogy a 2032-es brisbane-i paralimpiáig milyen terveink vannak, és hogyan jussunk előre ezekben a tervekben a következő időszakban.
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, Szabó Lászlót hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 19-én. A Duna a hazai szakaszán Budapestig apad, alatta árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 15,8, Budapestnél 15,7, Mohácsnál 17,3 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 81 cm, 16%, Medve 92,9, Nagybajcs 58,12, Gönyű 31,13, Komárom 80,11, Esztergom 64,10, Nagymaros 18,11, Budapest 133,12, Dunaújváros 4,10, Dunaföldvár mínusz 113,9, Paks 3,10, Dombori 33,12, Baja 129,11, Mohács 139,10. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1792,1 és 1791,6 között 22 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 22 deciméter, szélessége 120 méter, hosszúsága 1600 méter, Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 21, 110, 400, középen 25, 90-400, Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárdnál -98,3, Árpás -61,13, Győr 238,28, a Martal Móricz hidánál -29,13, az Ipoly Balassagyarmatnál -66,10, a Sió Simontornyánál 173,24, Szekszárd 272,40, a Mura Letenyénél 117,14, a Dráva Őrtilosnál -89,14, Barcs -101,9, Dráva Szabolcs 91,22. A Tisza a hazai szakaszán Szolnokig jellemzően apad, alatta enyhén árad, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon, Csongrádnál alacsony, máshol igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 15,7, Tokajnál 18, Szolnoknál 16,8, Szegednél 18 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény -154 cm, 7%, Záhony -261,9, Dombrád 30,22, Tokaj 473,59, Tiszalök alsó -40,28, Tiszapüred 552,70, Kisköre felső 736,63, Kisköre alsó -181,12, Szolnok -126,13, Csongrád -71,21. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 86 cm 48%, átlag vízmérsége 334 cm. A Velencei tó vízszintje és medertelcsége 66 cm 8%. Hőfoka Agárdnál 14,3 tized. A Fertőtó vízszintje és medertelcsége 44 cm 46%. Hőfoka Fertőrákosnál 15,6 tized. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. május 19-én.
Műsorajánlat. Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrűt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak.